A mi segítségünk az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. 309-es számú énekünket énekeljük, testvérek, annak első és második versét. Mennyei ige jelenél, örök atyától kijönnél.
Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassunk meg Istennek hozzánk szóló igéjét a zsidókhoz írt levél 11. fejezetéből, annak válogatott verséiből. A szent igét leülve, illő figyelemmel és alázattal hallgassuk meg. Így szól hozzánk Istennek igéje a zsidókhoz írt levél 11. részéből. A hit pedig a remél dolgokban való bizalom, és nem a látható dolgok létéről való meggyőződés. Ennek a hitnek az alapján nyertek Istentől jó tanúbizonyságot a régiek. Hitáltal értjük meg, hogy a világokat Isten szava alkotta, úgy, hogy a nem láthatóból állt elő a látható. Hitáltal engedelmeskedett Ábrahám, amikor elhívta Isten, hogy induljon el arra a helyre, amelyet örökségül fog kapni. És elindult, nem tudva, hova megy. Hitáltal rejtegették Mózes születése után 3 hónapig szülei, mert látták, hogy szép a gyermek, és nem féltek a király parancsától. Hitáltal tiltakozott Mózes, amikor felnőtt, hogy a fáraó lánya fiának mondják, mert inkább vállalta Isten népével együtt a szenvedést, mint a bűn ideig óráig való gyönyörűségét. Hitáltal hagyta el Egyiptomot, nem félt a király haragjától, hanem kitartott, mint aki látja a láthatatlant. Hitáltal omlottak le Jerikó kőfalai, miután körüljárták azokat 7 napon át. Hitáltal nem veszett el az engedetlenekkel együtt Ráháb, a paráznanő, amikor a kémeket békességgel befogadta. És mit mondjak még? Hiszen kifogynék az időből, ha szólnék Gedeonról, Bárákról, Sámsonról, Jeftéről, Dávidról, Sámuelről és a prófétákról. Ezek hitáltal országokat győztek le, igazságot szolgáltattak, ígéreteket nyertek el, oroszlánok száját tömték be, tűzerejét oltották ki, kardéllétől menekültek meg, betegségekből épültek föl, háborúban lettek hősökké, idegenek seregeit futamították meg. Asszonyok feltámadás révén visszakapták halottaikat.
Másokat viszont megkínoztak, akik nem fogadták el a szabadulást, hogy dicsőségesebb feltámadásból legyen részük. Megint mások megszégyenítések és megkorbácsolások próbáját állták ki, sőt még bilincseket és börtönt is. Megkövezték, megégették, szétfűrészelték, karvérre hányták őket, juhok és kecskék bőrében bujdostak nélkülözve, nyomorogva, gyötrődve és símlődve azok, akikre nem volt méltó a virág. Bolyongtak pusztákban és hegyeken, barlangokban és a föld hasadékaiban. És mindezeken, noha hitáltal elnyerték az írás jó bizonyságát, nem teljesült be az ígéret, mert Isten számunkra valami különbről gondoskodott, és azt akarta, hogy ők ne nélkülünk jussanak el a teljességre.
Isten tegye áldotta az ő igényének hallgatását, szívünk befogadását, értek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyei atyánk az Úr Jézus Krisztus által, hálatelt szívvel hajtjuk meg most fejünket előtted, mert ismét eltelt egy nap, egy hét, és annak áldásait, ajándékait köszönhetjük neked, hogy te velünk voltál, megtartottál, őriztél, újból és újból hívva hívogattál magadhoz bennünket. Áldunk téged, Urunk, azért, hogy a te atyai gondoskodó szeretetedet meg annyi módon megtapasztalhattuk, amit felemeltél bennünket keserűségeinkben, gyógyítottál minket betegségeinkben, ahogyan vigasztalásunkra voltál vigasztalhatatlanságainkban. Áldunk téged, Urunk, azért is, mert ma, amikor egybe hívsz bennünket, akár itt a templom falai között, akár magányosan kezünkbe véve a te írásodat, hihetjük és vallhatjuk, de ma is szólni kívánsz hozzánk. Kegyelmednek szavával meg akarod érinteni szívünket, lelkünket, egész valónkat, hogy valami többre, másra hívjál bennünket, mint amit ez a világ adhat nekünk. Áldunk téged, Urunk, azért, hogy te békességet akarsz adni nekünk, de nem olyat, amilyet ez a világ adni tud nekünk. Urunk, könyörgünk te hozzád most ezen az órán, légy itt közöttünk. Add meg nekünk, hogy amikor szólsz, akkor ne csak, ha éppen megérintsen bennünket a te igéd és igazságod, de egészen rázza fel gondolatainkat, hitünket, meggyőződésünket, hogy abból olyan gyümölcsök fakadhassanak, amelyek kedvesek te előtted. Így kérünk, atyánk, tégedet, légy itt közöttünk, szentelj meg bennünket. Olsd ki szívünkből, tetteinkből, cselekedeteinkből mindazt a bűnt és vétőt, amelyet elkövettünk te ellened is egymás ellen, hogy mindezek ne legyenek akadályai annak, hogy hozzád közeledhessünk. Urunk, tisztíts meg bennünket, és mi hisszük, hogy tiszták leszünk. Készíts fel bennünket a veled való találkozásra, és mi hisszük, hogy veled fogunk találkozni. Így kérünk, atyánk, légy itt közöttünk, áldj meg bennünket Krisztusért, a te fiadért. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és az ige hirdetésére készülve hallgassuk meg Csiszér Júliától a 25. Zsoltár első versét fogja énekelni.
Szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram, és meg nem szégyenítettem, nem nevet senki rajtam, mert szégyet nem vallanak, akik hozzád esedeznek. Azok pironkodjanak, akik hitetlenül élnek.
Istennek az az ígéje, amelynek alapján az ő üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található a zsidókhoz írt levél 11. részében, az első két versben, majd pedig a rész végén a 39. és 40. versben. A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Ennek a hitnek az alapján nyertek Istentől jó tanúbizonyságot a régiek. És a 39. verstől. És mindezeken, noha hit által elnyerték az írás jó bizonyságát, nem teljesült be az ígéret. Mert Isten számunkra valami különbről gondoskodott, és azt akarta, hogy ők ne nélkülünk jussanak el a teljességre. Amen. Kedves gyülekezet, kedves testvérek! Most már itt a zsidókhoz írt levél végéhez kezdünk érkezni. És itt a harmadik fő rész az egyik leglényegesebb kérdésre mutat rá és kérdez rá, és hív bennünket is arra, hogy elgondolkozzunk e felett, hogy tulajdonképpen mi is az a hit. És hát ez a 11. rész most mindenek előtt megfogalmazza, összefoglalja, mi is a hitnek a lényege, miről is kell nekünk gondolkodni akkor, amikor a hitünkről is gondolkodunk. És közben mellé állít példákat, vagy mondjuk így modelleket, egy egész hosszú listát arról az Ószövetségből véve, olyan személyeket, akik megélik ezt a hitet, az Isten által való megragadottságot. És miközben ezeket a példákat végigveszi a Szentíró, majd a végén a 12. versbe átlépve, jelezni fogja, hogy igen, ők nagy hithősök voltak, nagy példaképek számunkra a hitben, de van valaki, akiben még magasabb fokra hág és jut majd ez a hit, akiben egészen és tökéletesen beteljesedik az, amit ez a hit jelent, amilyen módon engedelmeskedni lehet az Istennek. Nos, hát itt az Ószövetség szereplőit sorolja fel a Szentírás, közöttük sok olyan szemét, akit mi magunk is jól ismerünk a Szentírásból, a Bibliából, de azért azt gondolom, hogy mielőtt bele mélyedni ezeknek az embereknek az életébe, akár magunk átgondolva, hogy mit is jelentett az ő életükben a hit, érdemes elgondolkodni azon, hogy kicsit magunknak megfogalmazzuk, mit is jelent számunkra ez a három betűs szó, hogy hit. Mi is az a hit? Mert hogy egészen érdekes módon mai világunkban, a 21. században ennek mintha nem lenne különösebben szerepe, másrésztről meg egészen magas jelentőséget tulajdonítunk neki. Ha éppen vallásos hitről van szó, akkor ezt szeretik a háttérbe szorítani, mintha ennek már nem lenne jelentősége, vagy nem lenne aktualitása, ez nem elég modern mai világunkban. Másrészt, hogy viszont meg annyi helyre beszivárog mégis ez, hogy valami mégis ott van az emberben, ami mozgatja, hajtja, ami nem mindegy, hogy miből áll össze, és azt is hitnek nevezik. Na hát mi ez a hit? Lehet erről gondolkodni, és talán jó is lenne egy körkérdésként feltéve magunk, hogyha válaszolni tudnánk erre, hogy hát ha a sokféle válaszból összeállna valami, ami számunkra. Mert feltehetjük, elindulhatunk ilyen irányokban a kérdést megválaszolva, hogy ez valamiféle akarat lenne a hit. Hogy én valamit akarok tenni, és akkor erre az akaratra ráállok, és akkor az sikerülni fog nekem. Ha valami nagyon modern módon próbáljuk a hitet megragadni, akkor ma sokszor ilyen módon hallja ezt vissza, hogy hát csak akarni kell, hinni kell, és akkor meg lesz. Ez egy ilyen modern fajta meghatározása a hitnek, mondhatnánk. Vagy a hit inkább valamiféle érzés lenne. Hogy én hogyan érzem belül a dolgokat, és akkor ez lenne az a hit, amire ráállok, ráépítek, aminek mentén összerakom a világomat. Érezzük azonban, hogy ez inkább a féle vélekedésszerűségnek hat, nem annyira bizonyosság, mint amiről a Szentírás beszél. Vagy inkább egy gondolat a hit. Gondolat vagy gondolkodási forma, ahogyan megélem az életet, amilyen erkölcsi, hittani tételek mentén, vagy ahogyan a világképet felrakom magam előtt, ahogyan gondolkodom az egész életről, talán ez lenne a hit. Vagy valami mélyebb. Valami mélyebb még ezeken túl is, ami majd, hogy nem mondhatnánk ki, ösztönszerűen ragad meg bennünket. De ugye szoktuk mondani, vagy gondoljuk így azért végsősorban az ösztönről, hogy hát afelül a legkevésbé dönt az ember, már pedig a hithez döntés kell. A hit az sok-sok döntésből áll. Hát akkor mi is ez a hit? Én hadd hozzak ide egy példát, mégpedig azért, hogy egy kicsit jobban megértsük a lényegét, mert az bizonyos, hogy Mindezek hozzá kapcsolódnak az akarat, az érzés, a gondolkodás, a gondolkodási formáink, mind-mind belesűrűsödik ebbe a fogalomba, hogy hit. A hitünk mindezt használja, a hitünkben mindezeket megéljük, hogy ezek is ott vannak, ott dolgoznak folyamatosan, még az ösztöneink és a döntéseink is, amikor a hitünket éljük. De hogy mégis valami egészen különleges dologról van szó, amit nagyon nehéz megfogalmazni, és amire talán még dogmatikusok sem nagyon mernek vállalkozni, hogy egészen konkrét módon megfogalmazzák a hitet. Hát hadd hozzak egy példát. És lehet, hogy kicsit suta lesz a példa, de talán mégiscsak érteni fogjuk, hogy miről van itt szó. Ez a történet egy filmből van, ennek a filmnek a címe Good Will Hunting, talán többen ismerik is. Ebben a történetben van egy fiú, aki éli az életét, alkalmi munkákból él, de ugyanakkor nagyon zseniálisan, ügyesen gondolkodik, nagyon jó esze van, és úgy magától autodidakta módon megtanulja a matematikát is, és hát mint alkalmi munkákat végez építőiparban különböző feladatokat, de takarít akár egyetemen is. És aztán egyszer csak kiderül, lelepleződik ott az egyetemen, hogy ő mennyire jól tudja a matematikát, és akkor az egyik professzor arra gondol, hogy ezt a fiút egy kicsit segíteni kellene, hogy ne így élje az életet, hanem hát ha már neki van ez az adottsága, lehetősége, hogy éljen a tudásával, akkor miért ne lehetne neki segíteni, és kicsit előbbre, bocsánat a kifejezésre, de előbbre rugdosni az életben, hogy jó legyen neki, hogy jó élete legyen. És ezt kihasználhatná, ezt az adottságát, hogy ő így tudja ezt a tudományt. De ez a fiú nagyon ellenáll, és minden döntésével alapvetően magának tesz keresztbe. És akkor segítségül hív ez a professzor egy tanárt, hogy beszélgessen el ezzel a fiúval, hogy próbálja meg egy kicsit a döntéseiben terelgetni. És aztán végül eljutnak oda ebben a beszélgetésben a tanár és az a fiú, hogy egészen komoly konfliktusok támadnak közöttük, de mégis megszületik valamiféle ragaszkodás egymáshoz. A tanár részéről egyfajta atyai felelősségvállalás a fiú iránt, és a fiú is úgy érzi, hogy jó valakihez végre tartozni, hiszen neki nincs is családja. És végül aztán, hogy a tanár valami módon fogást találjon ezen a fiún, elkezd beszélni a saját szeretettéről, hogy hogyan szerette a feleségét, aki már meghalt, és aztán beszélt a saját fájdalmairól, saját megtörtségeiről az életben, és úgy tűnik, hogy ez lesz a kulcs ehhez a fiúhoz. A fiú egyszer csak kinyílik, és elkezd ő is beszélni a saját fájdalmairól, a saját megélt traumáiról, és aztán jön egy üzenet. A tanár azt mondja ennek a fiúnak, hogy nem a te hibád. És a fiú azt mondja erre, hogy hát tudom, hogy nem az én hibám, ami történt velem gyerekkoromban, de a tanár csak újból mondja neki, hogy nem a te hibád. Ó, igen, én ezt tudom, tudom. És ezt újból és újból mondogatja a tanár neki, míg végül össze is dulakodik a tanár és ez az ifjú egymással, mert a fiú úgy érzi, hogy egyre jobban szorongatja őt ez a mondat, mert hogy igaz, hogy ő fejben ezt így gondolja, de valahol az érzései, a belső világa, a hitrendszere, valami, amiről itt beszélünk, ez a hit, ami egészen mozgatja az életünket és döntésekig, cselekedetekig hajt bennünket, meg oda, ahogyan az életünket megéljük, ahogyan az életünket látjuk, amire igent és nemet mondunk, hogy ott mégis valami más van. És ebben a dulakodásban végsősorban ez a fiú megküzd azért a válaszért, hogy ez egészen oda, ahova kell, egészen mélyre el is juthasson. Ha a hitről beszélünk, akkor hát valami ilyesmiről van szó. Nem valaminek az elhívése, nem valamiféle tantételnek az elhívése a hit. Ahogyan egyszer már talán említettem, a Betesda kórházban volt egy fiatal ember, aki megtért felnőtt korában, és mondta, ott ápolóként bejött abba a gyerek szobába, ahol együtt foglalkoztunk ezekkel a beteg kisgyerekekkel, és azt mondja, hogy hát én hiszek, én most már eljutottam oda, hogy megtértem, de nekem még mindig nagy kérdés, hogy Krisztus feltámad, hát én ezt még nem tudom elhinni. De mindegyfajta tantételről van szó, hogy ezt hogy lehet elhinni, de a fejemben nem fér el. Mégis a hit nem valaminek az elhívése, nem tantételeknek, nem megfogalmazásoknak az elhívését jelent, hanem ennél sokkal mélyebbről van szó. Arról, hogy ez, amit hiszünk, ez egészen oda, mint üzenet, mint kijelentés, eljuthat-e az életünknek ahhoz a legvégsőbb, legmélyebb pontjához, ahol minden és mindenünk megmozgatódik. ami nagyon szépen megfogalmazza ezt a hitet, ezt a lényeget, hogyan az Isten igéje, az Isten szava átformálólag bejut az életünknek ebbe a mély pontjába, mélyére, ami mindent átformál. Egy dogmatikus, aki a következőt írja. A hit az a hely, az a pont, ahol minden emberi élmény, erkölcsi akarás, minden esztétikai ítélet felfüggesztetik, ahol az Isten áttöri a földi emberit, és Isten szól, és az ember engedelmeskedik. A hit az ember maga magától való elvonatkoztatása, maga megtagadása és megüresítése. Biztos lehetne még ragozni ezt a mondatot, ezt a gondolatsort, de érezzük, hogy valóban itt jelenik meg az igazság a hit felől. Valami módon olyan kapcsoló pont az Istenhez a hit, amiben az ember fel kell, hogy adja maga magát. De milyen jó, hogy felfüggesztheti a benne lévő gondolatokat, elképzeléseket az életről, a világról, mert valaki olyas valaki jön a kijelentésével, üzenetével az életünkhöz egészen közel, aki mindent tud, mindent előre elkészít, ami számunkra, aki minden jóval meg akar bennünket ajándékozni, aki nem ellenünkre jön, hanem értünk, hogy végül az életet tudjuk választani. És hogy lezárjam a filmbeli történetet, ez a fiú végül az életet választja. Ugyan nem úgy, ahogyan a professzor elgondolta, sikereket és karriert választ, de azt választja, ami valóban életté lesz a számára. A zsidókhoz írt levél szerzője is erről a hitről beszél. Olyan hitről, ami nem pusztán csak valamiféle általunk meghatározott dolog, valamiféle szubjektív dolog, amit vagy így érzünk, vagy úgy érzünk. Mert mi szoktunk így gondolkodni a hitről, hogy kicsi a hitem, kevés a hitem, gyenge a hitem, és igen, ez a mi vonatkozásunk, ahogyan mi megéljük a hitet. De azért alapvetően azt is tudjuk, és ismerjük a Szentírásból, Istennek azt a kijelentését is, hogy a hitet ajándékba kapjuk. Ezt, amely így bejön az életünkbe, ami meghatározza a mi belső mélyünket, egészen mindazt, ami bennünket megmozgathat az életben, és ez nem tőlünk van. Még csak nem is attól függ, hogy éppen mi mennyire érezzük magunkat biztosnak a hitben, vagy mennyi hit ismeretünk van. Egészen meglepő tud lenni, hogy amikor egy kisgyermeknek a hite megjelenik előttünk, hogy milyen hittel tud lenni egy gyermek. Szoktuk mondani, az gyermeki hit. Nincs sok ismeret még mögötte, nem tud nagy dogmatikai dolgokat megfogalmazni, és mégis az, amivel ott van az Isten előtt, hogy ott lehet az Isten előtt az a gyermek, mégis egészen megrendítő és megszégyenítő lehet számunkra felnőtteknek. A hit az a kapcsolódási pont, ami nem bizonytalanra áll rá, nem valamiféle tőlünk függő dologra, hanem valami valóságra, szilárdságra áll rá. És erről szól a Szentírás is, amikor csak vegyük elő a régi fordításokat a Biblián, hogyha van Károli fordításon, ott így szerepel ez a mondat, így találjuk ezt a megfogalmazást, hogy ott remélt dolgokban való bizalom, mondja mostani fordításon, de azért itt ez a valóság, hogy erre állunk rá, nem csak egy bizalomra, hanem egy Istentől jövő valóságra. Remélt dolgok valóságára állunk rá, amikor hiszünk. És ezt látjuk ezeknek az embereknek az életében, akiket itt felsorol a Szentírás. Hogy nem maguktól tették függővé a hitüket, hanem arra az Istentől jött kijelentésre, ami szívükig hatolt, arra ráállították a léptéket, az életüket, és ebből valami egészen különleges dolog jött ki. Azt olvassuk, hogy vannak, akik elindultak ennek a bizonyosságnak a jegyében. Elindultak az ismeretlenbe, és nyertek új hazát. Voltak, akik lemondtak előjogaikról, lemondtak kényelmükről, mint Mózes is. Lemondtak a pillanatnyi örömeikről, hogy valami egészen más nyerjenek meg. Valamit, ami lehet, hogy még nem is az életükben lesz majd az övék, de tudják, hogy azzal mégis mindent megnyernek a maguk számára. Voltak, akik a hitre ráállva elengedték, el tudták engedni félelmeiket és aggodalmaikat. És úgy indultak neki az életnek, és úgy tették, akár néha kötelességből, máskor talán lelkesedésből, máskor egészen nagy meggyőződésből, máskor meg nagy kétségek közepette azt, amire az Isten elhívta őket, mint akik látták a láthatatlant. Hát ez az a valóság, amiről beszél a zsidókhoz írt levél szerzője. És aztán halljuk, hogy a hit miatt falak omlottak le, A bűnöst rehabilitálták, az egész családját megmenthette Rahab a hite által, és Isten választott népének gyermekévé lett, noha ki gondolta volna, hogy egy parázdasszony lehet még az Isten népének is a része. Voltak, akik országokat győztek le, és voltak, akik által az igazság győzedelmeskedhetett, mert igazságot szolgáltathattak. És halljuk, voltak, akiknek a hite által oroszlánok szája tömítetett be, és voltak, akik meggyógyultak, akik visszakapták gyermekeiket. Olyan dolgokról hallunk a Szentírásban, ami egészen megrendíti az életünket, de érezzük, hogy ez pusztán csak az, hogy valamit úgy hittel elhiszünk, elfogadunk, ebből még mindez nem fakad. Ezeknek az embereknek, olvasgassuk csak az életük történetét például, mennyire rá kellett állniuk, és igen, a kétségeikben is, a legnagyobb félelmeikben is az Isten szavára. Hogy félre kellett tennünk azt, ami a saját szubjektív vonatkozásuk, megítélésük adott esetben egy-egy élethelyzetről, és csak arra kellett ráhagyatkoznunk, hogy az Isten ezt mondta, hát akkor én ezt teszem. Mert ez lesz a jó. Akkor is, ha most éppen nem érzem, magam talán nem is így gondolom, nem is biztos, hogy így látom, de az Isten így mondta. Mondhatjuk ezt vak engedelmességnek, mondhatjuk ezt valami olyasminek, ami ma nem feltétlenül hangzik jól, vagy cseng jól, de mégis itt derül ki, hogy valóban ott van-e az a hit. Hogy vállalom-e azt a kockázatot, mert ez mindig kockázattal járt. Akik ilyeneket nyertek meg, mint amiről itt hallunk a Szentírásban, ez mindig kockázattal járt. Hogy beleteszem-e magamat. Hagyom-e, hogy az Isten azt cselekedjen, amit ő akar az én életemben. De persze olvasunk olyan példákat is itt, a hithősökről, akik nem csak azt érték meg, hogy mikor kockáztattak, hát mondjuk így most nagyon csúnyán nyertek, mint hogyha ez valami kockajáték lenne. Nem csak valami jót tapasztaltak meg, hanem azt látjuk, hogy hát azoknak is a hitéről szólnak a történetek, akik lehet, hogy azt élik meg, hogy megberettettek, megkorbácsoltattak, akiket odavetettek vadállatok elé, akiknek bujdokolni kellett a pusztában, akikre így mondja a Szentíró, itt jártak közöttünk olyanok, akikre nem volt méltó a világ. A hitben járó ember, amikor hitben jár, a hite mélysége, hogy a hite éle, a hite valóban hit-e, mert hogy nekünk ilyen kérdéseink is időnként felszoktak merülni a gondolatainkban, a szívünkben, nem attól függ. Nem azon múlik, hogy mennyi jó dolog történik velünk, vagy mennyi rossz. A hit az nem olyasmi, ami arról szól, hogy mennyi jót nyerhetek ki belőle, hanem valami egészen másról szól. A hit arról beszél nekünk és előttünk itt a Szentírás igéi alapján, hogy a hit által Isten bennünket jóvá tesz. Abban az értelemben, ahogyan arról a teremtés történet is beszél, ahol Isten azt mondja az emberre, hogy jó. De ugyanezt mondja a teremtett világban az állatokra, az égboltozatra, a tengerre. És ott a teremtés történetében ez a szó azt jelenti, hogy alkalmas arra, amire az Isten megteremtette. Be tudja tölteni a küldetését és a feladatát. És az embernek egy feladata, egy küldetése van, és az nem más, mint hogy az Isten képviselje ebben a világban. Hogy az Isten szószólója legyen, hogy az Isten arcát mutassa ebben a világban. És mi tudjuk, hogy az Isten szeret. És tudjuk azt is, hogy az Isten szenved értünk. Fáj neki, ahogyan mi élünk. És ezt is megmutatja az Isten, az ő benne hívő, az őt követő ember által. Azáltal az ember által, aki cselekszi mindvégig engedelmesen azt, amire az Isten elhívja őt. Mert hány szenvedésből, hány megtérés lett. Ahogyan mondja az ókori szerző is, keresztények vére magvetésé lett. Azoknak a szenvedése, azoknak a fájdalma, üldöztetése, akik a Krisztus hitben való járásuk miatt megragadtak és elpusztítottak, azoknak a hite bizonysága nem elveszett, hanem új hitet teremtett, megváltoztatott életeket, újra formált sorsokat, oda terelt az Istenhez. Erről szól a hitben járás. Meg annyi módon megmutatni az Isten hatalmát, az Isten szeretetét és kegyelmét. És ha már az üldöztetésekről van szó, mi bizony a zsidókhoz írt levél szerzője is ismert ezt a problémát, hogy hát megéljük ezeket. De látjátok, mondja, azoknak, akik ott vannak, és olvassák rá a zsidókhoz írt levél szerzőjétől hozzájuk került levelet, de látjátok, itt vannak ezek a hithősök. Mennyi mindent átéltek, talán megszenvedtek, de nem teljesedve rajtuk az ígéret. Ők nem látták azt, hogy eljött a messiás. Mert hogy úgy akarta az Isten, hogy ők ne nélkülünk jussanak el a teljességre. Még Isten várt, még kitolta az időt, hogy majd eljön a messiás, még nem az ő életükben, pedig a hitük annyira kívánta, várta az Isten teljességét. De nem jött el az ő idejükben, mert az Isten azt akarta, hogy még mi is részesei lehessünk. Annak az üdvösségnek, kegyelemnek, hogy mi is átéljük azt az örömet, amit ők átélhetnének az eljövendő Krisztus által. És ha ma bátorítás kell nekünk, és itt vagyunk advent 4. vasárnapján, ebben a nagy várakozásban, hogy Krisztus visszajön, és ez a hit kell, hogy meghatározza, vezérelje a mi életünket, mindennapjainkat és döntéseinket is, akkor ez az ige ma hadd szóljon nekünk is itt, a 11. rész végéről. Ami nagyon vágyjuk már azt, hogy ennek a világnak mindazok a gonoszságai, rossz eresztékei, amelyek összeomlasztják ezt a világot, már végre elmúljanak, és helyére álljon az a rend, amit az Isten megígért, akkor ne felejtjük el ezt az igét. Azt akarja, hogy mi ne ő nélkülük jussunk el a teljességre. Ne azok nélkül, akik talán éppen most érnek meg, vagy akik talán éppen jövőre, az eljövendőkben, ne a gyermekeink, unokáink, dédunokáink nélkül, lehet, hogy talán ezért vár még az Isten. Nem ellenünkre, hanem leginkább értünk, mi értünk, hogy valóban együtt is közösségben, majd amikor dicsérhetjük Istent a mennyei hazában, akkor egészen és tökéletesen megélhessük. Isten valamennyünket együtt szeretett, jobban látta életünket, sorsunkat, dolgainkat, mint amennyire mi láthattuk, de gondoskodott is rólunk, sokkal nagyobb módon, sokkal hatalmasabb módon, még ha mi bizonyos ígéreteknek itt a Földön nem is lehettünk birtokosai, hogy láthassuk azt, megélhessük. De ez a reménység, ez a valóságra való ráállás mégis lehet a mi örömünké, ma is itt adventben is. Ezzel a hittel áldja meg bennünket az Isten. Amen. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk meg. Mennyei Atyánk, áldunk téged, hogy te a hit ajándékával közeledsz felénk. Köszönjük, hogyha ezt a hitet már magunknak tudhatjuk, és oly sokszor magunkon is elcsodálkozva átélhetjük azt, hogy erre a hitre, erre a végső bizonyosságra rád állva elindultunk már ismeretlenbe, lemondtunk előjogainkról, félre tudtuk tenni félelmeinket, és meg tudtuk cselekedni azt, amire elhívtál bennünket. Köszönjük, hogy ha a mi életünkben is leomolhattak már falak, leomolhattak már nagy kerítések, gátak, és valami módon a te csodálatos szabadságot beköszönhetett a mi életünkbe. Urunk, köszönjük, hogy megélhettük azt is. Minket, bűnösöket is rehabilitáltál egykor. És a te népeddé tettél bennünket, noha mi nem néped voltunk valamikor. Köszönjük, Urunk, hogy olyan sokféle módon megmutattad kegyelmedet. A hit által, ahogyan te cselekszel a mi életünkben, szeretteink életében. Urunk, add meg nekünk azt, hogy a mi hitünk, amikor felőle gondolkodunk, ne csak magunktól tegyük függővé. Noha te egészen kegyelmesen és irgalmasan jössz ehhez a mi saját gondolkodásunkhoz is. Mindig bátorítólag, mindig bennünket bíztatólag. Hogy higgyük, bátran, vegyük magunkhoz azt a hitet, amit te már előtettél a szívünkben. Ne tartsuk azt valami kevésre, valami tőlünk függőnek, hanem valami olyasminek, ami te tőled jött, ami állandó és szilárd, ami valóság. Urunk, hisszük és elfogadjuk, hogy te a hit által nyilvánvalóvá akarod tenni hatalmadat, cselekvésedet, mindenható kegyelmedet ebben a világban, és a mi életünkben is. Urunk, add hát, hogy tudjunk ennyire őszintén, erős hittel ragaszkodni ahhoz az igéhez, kijelentéshez, amit szívünkig eljutottál. Urunk, beengedünk téged, hogy beláss a mi szívünknek mélységeibe, dolgaiba, és hogy te formálhassd ott minden akaratunkat, megmozdulásunkat, minden indulatunkat, mert mi magunktól megvalljuk, nem tudjuk azt formálni. Urunk, így kérünk téged, áld meg bennünket, és azzal az áldással is, hogy higgyük és bizakodjunk abban, ha tolod is még az időt, a kegyelem pillanatát, amikor Krisztus visszajön ebbe a világba, az azért van, hogy még többen annak az örömnek bizományosaivá lehessenek, amit mi is elnyerhettünk te tőled. Urunk, ezt kérek tőlünk, legyünk még kis türelemmel, legyünk bizakodással. Neked dolgod van még mások szívében is, mások életében is, és ehhez bennünket is akarsz használni, bennünket is meg akarsz hívni, hogy ebben eszközeidé legyünk. Urunk, add, hogy ne a reménytelenség szóljon belőlünk, amikor ezt a világot látjuk, akármerre is fordítja arcát, és bármerre is tartson az útja, így a láthatók szerint. Mert nekünk már bizonyosságunk van, ez a világ felé tart, ez a világ hozzád közeledik, mert te közeledsz hozzá. Urunk, így kérünk téged, áld meg bennünket, maradj velünk, őrizd életünket. Légy velünk kétségeinkben, légy velünk akkor, amikor elbizonytalanodunk a beléd vetett hitünkben. Légy velünk akkor is, amikor meg annyi próbát élünk át, amikor igen, talán mérgelődünk, megfáradunk, amikor ránk törnek csüggedő óráink. Mert olyan sok mindent elveszítünk ezekben a napokban. Sokféle erőt, látást, de elveszítjük szeretteinket is. Urunk, igen, itt vagyunk a gyász órájában is. Olyan sokféle teher kerül most a szívünkre, és mégis te hívsz bennünket, hogy ne ezekre tekintsünk, ne ezeknek a valódisága töltse be gondolatainkat, hanem mindezeken túl láthassunk tégedet is. Aki helyreállít ezt a világot, aki hozod megváltásunkat, aki vigasztalni tudod a gyászoló szívüket is, mert lesz feltámadás. Ez a te végső nagy ígéreted. Urunk, így kérünk téged, maradj gyászoló betegeinkkel, maradj azokkal, urunk, akik kórházban vannak, légy azokkal, akik megtörtek, megfáradtak, akik talán éppen munkájuk miatt aggódnak. Urunk, te légy azokkal, akik tehetetlenek, akik elesettek és magányosak. Fogadj így bennünket magadhoz, mint bolygónyáidat, hogy ne elvezetted legyünk, hanem leginkább mégis megtaláltak te bennem. Urunk, így kérünk Krisztusért, hallgass meg a mi könyörgésünket. Ámen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőkre. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudva azt, hogy a jókedvű adakozó szereti és megáldja Isten. Most pedig fogadjuk Istenünknek áldását, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atyának szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájan tűvéleket. Amen. Most pedig foglaljuk el a helyünket, hallgassunk meg egy szintéleket, Üzzel Edik, Halász Andrá és Muzsler Péter szolgálatát.
Hálásan köszönjük a művészi szép éneklést, és ad hívesem a testvéreknek az előttünk lévő ünnepnek az eseményeit. Szenteste napján, tehát december 24-én, tekintettel arra, hogy remélhetőleg sokan jönnek majd gyermekek, fiatalok is a szentestei istentiszteletre, nem a templomban fogjuk tartani, hanem szabad téren, és hogy méltó helyünk legyen, elkértük a velünk szemben lévő Lenk villának az udvarát, és ott leszünk az udvaron majd, tehát így adjuk tovább másoknak is telefonon, hogy a Lenk villának, amit most újítottak föl, annak az udvarán lesz majd a szabadtéri istentiszteletünk. Karácsony első és második napján az Úr Szent Asztalát is megterítjük. Annyi változás történik itt a istentiszteletek rendjében. A délelőtt istentiszteletek szokott módon délelőtt 10 órakor kezdődnek. A délutániak azonban, mivel hogy délután megyünk Kapuvárra és Fertőszent Miklósra is, délután 3 órára van téve mind a két alkalommal, tehát karácsony első napján, most mondom egyben, délelőtt 10 órakor és délután 3 órakor, ugyancsak karácsony második napján is délelőtt 10 órakor és délután 3 órakor lesz az istentiszteletünk, és megterítjük az Úr Szent Asztalát. December 27-e vasárnap, tehát az utána következő napunk, akkor is délelőtt 10 órakor tartunk istentiszteletet. Óévkor is és újévkor is szoktunk istentiszteletet tartani, mind a két alkalommal visszáll a régi rend, tehát óév estéjén, december 31-én délután vagy este 5 órától lesz az istentiszteletünk már, és újévkor pedig pénteken délelőtt 10 órakor lesz majd az istentiszteletünk. Arra kérem a testvéreket, hogy igyekezzünk, akik szeretnének jönni úrvacsorázni, tehát mind délelőtt, mind délután meg lesz terítve az Úr Szent Asztala, és így várjuk akkor a testvéreket majd az Szent Asztalnak a közösségébe. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora, és énekeljük el testvérek zárásképpen a 367. dicséretünket, amelyet talán nem ismerünk mindannyian, ezért ott kérjünk meg a kántorunkat, Kuzsner Pétert, hogy a egy hangon, tehát számunkra is érthető módon a dallamot játssz el először, és aztán úgy kezdjük az első verszaknak az éneklését, utána a nemzetünk imádságát, a himnuszt énekeljük el majd.